Jó reggelt. Lassan ér oda a hang, nem? Biztos megtört a kábel, és eldugult. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jól vagytok? Mi a probléma? Oké, két célom van ma reggel. Az egyik az, hogy a látást azt továbbra is csak felemelve tartjuk, gyülekezetünk látását. A másik pedig az, hogy ma megsértődve fogsz hazamenni, úgyhogy... Tehát ha föl akarlak benneteket bosszantani az Úrban, és hogyha tényleg megsértődve mész, akkor elértem a célom, úgyhogy teljesen fel vagyok tüzelve. Dávid már hozza a vizemet, kértem, hogy hozza. Minél tüzesebb vagyok, annál jobban kiszárad a szám, úgyhogy köszönöm, Dávid. Úgyhogy erre iszom gyorsan előtte. Okay, hányan SMS-eztetek már vezetés közben? Na, kezeket fel. Ki az, aki már írt SMS-t vezetés közben? Ajaj. Most ezzel a vallomással már meg lehetne büntetni téged, tehát ezt így bevallanád. Szóval én is tudok SMS-ezni útközben, nagyon jól. Nem tudom, hogy megvan-e a technikátok arra, hogy kell ezt csinálni. Tehát, úgy lábújhegyre állsz a kocsinál, tehát mész, és a térdeddel fogod a kormányt. Megvan ez a technika? Ismeritek? Látom, néhányan jól bólogattok. Tehát úgy... Egyenesbe tartod az autót, sőt, még egy kicsit lehet is kanyarodni, amikor nem nagy ívű, akkor egy kicsit tolsz a térdeddel, és akkor tudsz még kanyarodni is, követed, és közben küldöd. Tehát megvan rá a technika, nagyon ügyes mindenki. Na most, voltál már úgy, hogy te nem csináltad ezt, de láttad, hogy előtted valaki ezt csinálja. És akkor látod, hogy ugye a két vonal között úgy jár. És nagyon lassan megy, nem? És ilyenkor szoktam én sűrűn imádkozni azért az emberért. Drága Jézus, áld meg ezt az embert. Menjen el előlem, vagy valami, mert nehogy baj legyen. Nehogy nagy baj legyen. És volt ma olyan, egy kicsit lesodródtam az útról. Most csak ijeszgetem a feleségemet is. Mert nekem az a munkám, hogy sokat vezetek. Vagyunk néhányan itt. Akiknek ez a munkájuk, hogy jövünk, megyünk itt a déli megyékben, és néha muszáj SMS küldeni, telefonálni, jegyzetelni, rendelést felírni. Tehát az az igazság, hogy nagy bajok történhetnek ilyenkor. Tényleg az ember belegondol, hogy tehát komoly bajt okozhat az ember. Én családos vagyok, néhányan, akik nagyon bólogatatok, és tudtátok, miről beszélek, ti is családosak vagytok, szeretném felhívni a figyelmeteket. Családosak vagytok. Tehát várnak otthon. Várnak otthon. Tehát óvatosan. Nagyon óvatosan. A másik, hogy nem csak te sérülhetsz meg ebben, hanem át is kerülhetsz a szembejövő sávba. És nem csak neked lesz bajod, hanem másoknak is. Tehát másoknak is. Úgyhogy tehát óvatosan. És a baj az mindenképpen tehát azért történik, mert levesszük a szemünket arról, amerre tartunk, nem? És igazából ezért beszélek erről a kis példáról, az SMS-ezésről vezetés közben, mert komoly problémáink lehetnek akkor, amikor levesszük a szemünket a célról. Amikor levesszük a szemünket arról, amerre tartunk. És ugyanígy komoly problémáim lehetnek az életben, a házasságomban, a családomban, a a munkahelyemen, a gyülekezetemben, amikor leveszem a szemem a célról, vagy amerre tartok, akkor bajok vannak. Akkor bajok vannak, és bajok lehetnek. Úgyhogy lehet, hogy nekem ez az SMS sztorim, sőt, volt ma olyan is, hogy lejtettem valamit, és akkor matattam lent, és akkor visszanéztem, akkor mondom, hogy egy kanyar, és akkor meg is törtem az autót, meg kicsit leegyenesítettem. Nem azt. Még a piros pezsonkolt. Ja. Na mindegy, ez az én sztorim. De lehet, hogy te, aki itt ülsz, lehet, hogy neked ez nem egy SMS sztori, vagy nem egy leesett CD, vagy leesett rágó, vagy mit tudom én mi, hanem az életednek a története. Hogy leveted a szemed a célról, és aztán baj történt. És most ott vagy, bajban vagy, nehéz, és vannak gondok, és vannak következmények. De egy biztos, hogy elszúrtad. Hogy elszúrtad. És ezt jól jegyezzétek meg, ezt a szót, hogy elszúrtam. Sőt, szeretném, ha odafordulnál melletted ülőhöz, és azt mondanád neki, hogy ezt elszúrtad. Ezt elszúrtad. Mert mindannyian elszúrtuk. Mindannyian elszúrtuk. Lehet valakinek az első, a második, a harmadik házasság, lehet, hogy valakinek a munkahelye, lehet, hogy valakinek az egyetemen, a mit tudom én, melyik szakra jár, és nem váltott szakot, vagy szeretne szakot váltani, de rossz döntést hozott, vagy rossz egyetemre iratkozott, vagy csak úgy. Tehát sok minden lehet. A lényeg az, hogy van egy csomó helyzet az életünkben, ahol elszúrtuk. Ahol elszúrtuk. És ezért egyikünk se kivétel velem együtt. Tehát igaz mindannyiunkra az, hogy elszúrtuk. Hogy elszúrtuk. Valahol az úton elbénázzuk a dolgokat. Viszont, ami történhet, hogy minél régebb óta hívő vagyok, annál nagyobbat tudok zakózni. Annál nagyobbat tudok zakózni. Mert lehet, hogy sokáig úgy jól megy a dolog, megtanultam a dolgokat, most már jobban gondolkodom dolgok felől, jobban az Úrral járok, egyre jobban, és aztán jön valami nagy bukás, nagy hasalás. És sokkal nehezebb szembenézni önmagammal, már régebbi hívőként a bukásommal, mint hogyha éppen friss lennék. Nem olyan rég ismertem volna meg Jézust. És elkezdek így gondolkodni, hogy de hát akkor igazából hát elszúrtam, úgyhogy nem jövök. Nem jövök gyülekezetbe, mert nagyon elszúrtam, nem jövök, mert berúgtam, nem jövök, mert ezt csináltam, nem jövök, mert azt csináltam, de hogy mindannyian elszúrtuk. Csak szeretném, ha tudnád. Nem vagy egyedül. Lehet, hogy károsztatod magad valamiért, csak azt akarom mondani, hogy nem vagy egyedül. Tehát mindannyian elszúrtuk. Mindannyian elszúrtuk. Úgyhogy ez az, amit szeretnénk. Tudod, mit szeretnénk? A vágyunk az gyülekezetként, hogy egy olyan gyülekezet legyünk, ahol teljesen rendben van az, hogy nem vagyunk rendben. Tehát legyünk egy olyan közösség, ahol teljesen rendben van az, hogy nem vagyunk rendben. Senki nem kakuk tojás itt. Azon a területen, hogy elszúrta. És az ilyen közösség az egy jó közösség. Azt mondhatom azt, hogy ez egy új szövetségi közösség. Tehát egy olyan fészek legyünk, ahol emberek jönnek, és bejönnek, és veled együtt tudják, hogy nem tökéletesek, és nem kell egyikünknek se, és nekik se megjátszani magukat, hogy valahogy beilleszkedjenek ide. Ez egy jó közösség, nem? Hogy úgy el tudok jönni, és akár egy vadonatúj hívő el tud úgy jönni, hogy nem kell megjátszani magát, hogy beilleszkedhessen közénk. Ilyen helyre szeretnek az emberek jönni. Egy ilyen helyre vágynak, mert bemegy a munkahelyre, felveszi a munkahelyi állarcot. családi összejövetel van karácsonykor, vagy valamikor, fölveszi a családi állarcot. Elmegy ide, fölveszi ezt az állarcot, elmegy oda, fölveszi ezt az állarcot. De gyülekezet lehet ez a hely, ahol nem kell állarcot viselni. És senki nem fog furcsán nézni. És ez lehet egy olyan hely, ahol otthon érezhetjük magunkat. Tehát érezhetjük úgy magunkat, hogy Jézus előtt állunk. És nem vagyunk megkülönböztetve, és nem vagyunk károsztatva, nem vagyunk elmarasztalva, hanem el vagyunk fogadva úgy, hogy vagyunk. Úgyhogy most fordulj oda melletted, ülőz, és mondd, hogy elszúrtad, de nem baj. Mert én is elszúrtam. Mert én is elszúrtam. Úgyhogy legyünk egy olyan hely, ahová nem jöhet be egy tökéletes személy sem, oké? Most döntsük el. Ide, erre a helyre egy tökéletes személy sem jöhet be. Ha valamelyik őtök tökéletes, akkor kérlek, állj föl és menjél ki, jó? Köszi, Frici. Jézus ezen a ponton kimehetne, de viszont úgy döntött, hogy a bűnösök barátja lesz, úgyhogy marad. Úgyhogy jó helyen vagyunk. Tehát jó helyen vagyunk, és örülünk, hogy itt lehetünk. Tényleg. Úgyhogy Máté 5-hez, szóval odalapozunk. Máté 5. Az első vers. Amikor Jézus meglátta a tömeget, most itt megállunk. Nem is menjünk tovább. Tehát Jézus meglátta a tömeget. Ez jó kép, nem? Tehát Jézus és tömeg. Wow. És Jézus egy rabbi volt, és nagyon szeretett tanítani. Nagyon szeretett. Látjuk is, hogy sokszor tanított. És olyan jól tanított, hogy az emberek kíváncsiak voltak rá. Tehát mindig várták, hogy na most mivel áll elő? Mi jön? Mit fog tanítani? Mit fog csinálni? Hogy fog tanítani? És én személy szerint pásztorként és tanítóként ez egy vágyam. Ez egy vágyam. És értsd jól. Nem az a vágyam, hogy tömegek előtt beszéljek, hanem az a vágyam, hogy azt az üzenetet, amink van, azokat tömegek hallgassák. És tömegek hallják. Sok ember. Úgyhogy itt van Jézus, és beszél a tömegekhez. És akkor lehet, hogy ezen a ponton valaki ezt mondani, de hát figyelj, hagyjam el ezzel a nagy tömegdumával. Már múlt hét hétfőn, meg az előtti hétfőn is a bibliaiskolai órán emlegetted ezt. Nagy gyülekezet, meg ilyenek. Billy belóg a kezed, vagy mi van? Az ilyenekre ma már nem kíváncsiak az emberek. Akkor az Istened egy dobozban csücsül, és szeretne kiszabadulni onnan. De csak erre gondoltam, amikor így nagy gyülekezetről gondolkodtam, hogy nagy tömegek hallják Jézus üzenetét. Hogy ha egy étteremben vagy, és azt látod, hogy ez az étterem ez állandóan üres, kevesen vannak, akkor egy gondolatot támad, itt valami nincs rendben. A kaja nem jó, a kiszolgálás nem jó, valami nincs rendben. Viszont elmész egy olyan étterembe, ajánlás alapján, és azt látod, hogy itt mindig vannak. Sőt, állandóan asztalt kell foglalni, mert mindig vannak, ilyen a kiskörösi, mindig vannak, és azért vannak, mert jó a kaja, és jó a kiszolgálás. Tehát oda mennek az emberek, ahol jó nekik. És erre gondoltam, hogy gyülekezetként ugyanez érvényes ez az elv, hogy én hálás vagyok Istennek, mert jó itt a kaja, és jó a kiszolgálás. Nagyszerű az ige szolgálat ebben a gyülekezetben, és nagyszerű szolgáló csapat vagyunk együtt, hogy kiveszitek a részeteket Krisztus testéből. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy bátran hozz embereket. Nem kell szégyenkezned, hogy hozzá. Nem valami koszos tányérba kapnak itt majd eledelt, és nem félig átsült húsit kapnak, hanem jó lesz a kaja, és jó lesz a kiszolgálás. Ott van az a nagy lista hátul. Csak menj oda, és csak nézd át, hogy kiket írtál föl oda. Azért írtuk föl, hogy mindig át tudjuk nézni, mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy kik vannak a családunkból, barátainkból, munkatársainkból azon a táblán. Tehát ha így 50-en fölírtunk oda, vagy 500 nevet, és képzeld, hogy ők ellátogatnak. Nekik is van ennyi ismerősük. És jól érzik magukat, és jó a kaja, és jó a kiszolgálás. Akkor jönni fognak. Tehát lehet, hogy 100-szor meghívtál valakit, hívd meg 101 egyszerre is. Lehet, hogy nem tudod elmondani neki A-tól Z-ig rendesen az evangéliumot, nem baj. Mondd azt neki, hogy csak jöjj, azt nézd meg, hogy hova járok. Csak gyere el. Nem kell semmit elmagyarázni. Hogy mi itt elmagyarázunk. Belül ide, meghallja azt, hogy én meg akarom őt sérteni, és... Ez megragadja a figyelmét egy kicsit. Ja. Úgyhogy bátran hívjunk embereket. Bátran. Tehát ez... És azt erre is gondoltam, hogy az normális, meg természetes, hogy vállalkozásomban egyre több partner kell, meg egyre több ügyfél, hogy a forgalom jó legyen. Sőt, főnököm ki fog rugni, ha nem hozok több ügyfelet, mert nem lesz pénz a fizetésemre. Úgyhogy egyre több és több is több ügyfél legyen. És tehát ez normális dolog, viszont ha a gyülekezetről beszélünk, sokan nem tartják normálisnak az, hogy növekedjen a gyülekezet, hogy nagy legyen a gyülekezet, hogy egyre többen ismerjék meg. De mi azt akarjuk, hogy tömegek hallják Jézus üzenetét. Tömegek hallják Jézus üzenetét. Úgyhogy én hiszem azt, hogy ennek a gyülekezetnek kéne tehát a gyülekezetünkben kellene a legnagyobb tömegnek lenni a vasárnap reggel. Tehát akkor, ahogy ide már be se férünk. Vagy legyen egy istentisztelet 9-kor, meg egy 10:30-kor. Mert csak úgy férünk el. 2 töltetre. És aztán keresünk egy újabb helyet. Miért ne? Isten ezt akarja? Isten ezt akarja, hogy egyre többen, egyre nagyobb tömegek hallják az örömhírt. Így Isten szájából hihetetlen dolgok jönnek ki. És ezt látjuk, hogyha tovább olvassuk, hogy felment a hegyre, tehát meglátta a tömeget, és felment a hegyre, és leült. Leült a domboldalon. És oda mentek hozzá a tanítványai is, ő pedig így kezdte tanítani őket. Tehát Jézus ment, és látta, hogy ott van egy tömeg, akinek szüksége van arra, hogy halljanak tőle. Leült a domboldalon, mert mindig egy olyan helyet keresett, ahol jól tudott beszélni, és ahol minél többen hallották őt. Volt olyan, hogy bement is Péter hajójáról, azt használta szószéknek. Bement egy kicsit, becsurgott pár méterre partról, és a csónakból prédikált kifelé a partra, ahol ott voltak a tömegek. Úgyhogy leült a domboldalon, hogy tanítson, és ezt tette egy rabbi. Kereste a lehetőséget a tanításra. Kereste. És Jézus szájából hihetetlen dolgok jöttek ki. De miért? Azért, mert ő Isten igéje. Tehát ha Isten igéje megszólal, akkor hihetetlen dolgok történnek. És hihetetlen dolgokat fogsz hallani. Úgyhogy oda jöttek hozzá a tanítványok, azt írja itt. És hát akkoriban a tanítványok, ők voltak a Mr. Tökéletesek. Tehát ha egy rabbinak tanítványai voltak, akkor emlékeztek, beszéltünk nyáron erről, hogy a tanítványok azok általában mindig a legjobbak voltak. Az első osztályú gyerekek, fiatalok. Csak azok lehettek rabbi tanítványok. Na most, Jézus tanítványai nem ilyenek voltak. Ők olyanok voltak, mint mi, akik bármelyik nap odafordulhattak egymáshoz, és azt mondhatták egymásnak, hogy ma is elszúrtuk. Elszúrtuk. Teljesen elszúrtuk. Ott volt például Péter, feljegyzésünk van, hogy káromkodott. Jézus meg is dorgálta. Aztán nagy hevületében levágta a fülét egy katonának. És ezért jó, hogy ilyenkor ott van velünk Jézus mindig, amikor hülyeséget csinál, mert ő meg rendbe rakja gyorsan, visszaragasztotta a fülét. Aztán ott volt János és Jakab, ott valami nagy csodatétel után, ez a két fickó kérdezi Jézus, hogy Jézus, mi lenne, ha majd a mennybe vagyunk, akkor egyikünk a jobb oldalon ülne, a másik meg a bal oldalon ülne. Tehát ilyen totál önzőek, Jakab és János. Tehát a bels, ez már nem a 70, nem 12, nem ez a 3-ból. De most csak a 3-at említettem, Péter, János és Jakab. Tehát a három tanítvány, aki a legközelebb állt Jézushoz, akiket mindig ráncigált olyan helyekre is, ahová nem vitte a 12-t. És ez a 3 olyan volt, hogy te jó ég. Azt ott volt Tamás is, aki állandóan kételkedett. Tehát jó kis bagázs volt. Úgyhogy amire rájöttem így nézve a tanítványokat, végignéztem ezen a listán, és ezt már többször mondtam nektek, hogy Jézus nem a tökéletes farizeusokat és az írástudókat választotta magának. Tehát nem közülük választott, amikor egy ütőképes csapatot akart. Hanem mit csinált? A legelfuseráltabb csapatot kapdosta össze, innen-onnan, amonnan, kis falvakból, 600 fős Becsajda faluból, és őket vértezte fel és ruházta fel, és elkezdte őket használni, hogy felforgassák ezt az egész világot. És itt vagyunk. Az ő gyümölcsük vagyunk. Úgyhogy ne nézd annyira le saját magadat, jó? Tehát lehet, hogy elszúrtad, de Istennek az ő kezében te egy tökéletes eszköz vagy. És használni tud téged. Úgyhogy itt a domboldalon, amit látunk, hogy Jézus leült, hogy tanítson, tehát nem a tökéletesek jöttek hozzá, hanem az elfuseráltak. Az elfuseráltak. És Jézus vágya az volt, és az ma is. És ez a mi vágyunk is, hogy bárki, aki vagy, bármilyen szinten is vagy Istennel, csak lépj egy lépéssel közelebb most. Ne akard ma átfutni a célt, ne hasonlítsd magad máshoz, mert lehet, hogy az még 20 évet kell fussál a hitben, és át kell menni egy-két tragédián. Ezt nem tudod 5 perc alatt lezavarni. Még ha hittel kevered ma azt, amit hallasz, akkor sem. Hanem csak gondolj erre, és Jézus ezt akarja, hogy lépj egy lépéssel közelebb ő hozzá. Csak egy lépést. Aztán utána majd még egy lépést. De most csak egy lépés. Egy lépés. Ja. Úgyhogy most lapozunk oda János 1-hez. Lehet, hogy ez a 3 dolog, amit itt említek most János 1-ből, ez segít abban, hogy egy lépést tegyetek előre. Az első, amit látunk, akkor Jézus eljött és itt élt köztünk, akkor azt látjuk, és ez az első pontunk, hogy a hagyományok megváltoztak. Tehát megváltozott hagyományok. És erről szeretnék egy kicsit most beszélni. Megváltozott hagyományok. Ma a gyülekezetből, nem feltétlenül ebből, de gyülekezetekből, ezért mennek el emberek. Mert a pásztor hall Istentől, vezeti a gyülekezetét, és vannak néhányan, akik már úgy hozzászoktak a dolgokhoz, mert mindig így csináltuk a dolgokat, és a pásztor előáll, és adja a látást, és azt mondja, hogy megyünk e felé, ezt csináljuk, vagy így csináljuk, vagy úgy csináljuk, és hirtelen szíven szúrja őket az, hogy de hát ezt nem így csináltuk eddig. Ezt mindig másképp csináltuk. Most hogy lehet, hogy így csináljuk, vagy úgy csináljuk a dolgokat? Tehát eddig ezt még nem csináltuk. Tehát megváltozott hagyományok. És hogyha elolvassuk a 43. versnél, itt van ez a Natánael. Először is Fülöp. Azt mondja, másnap Jézus el akart menni Galileába. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá. Kövess engem. Tehát ott van Fülöp, és ez a te sztorid is, meg az én sztorim is. Hogy Jézus találkozott velünk, tehát nem te találkoztál Jézussal, hanem ő találkozott veled. Nem te találtad meg őt, hanem ő talált meg téged. Valójában nem te kerested őt, hanem ő keresett meg téged. Mert mi azt se tudtuk, hogy hol keressük. És aztán 44-45. vers. Fülöp Betsajdából, András és Péter városából való volt. Város, 600 fős. Később Fülöp találkozott Nátánaellel, és elmondta neki, megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, és akiről a proféták is írtak, Jézust, József fiát, aki Názáretből való. Tehát Fülöp, amint találkozott Jézussal, lett egy vágy benne. Fú, találkoztam Jézussal, el kell mondjam valakinek. Lehet, hogy nem tudott semmi többet mondani, de talált egy választ. Talált valakit, aki betöltötte az ő életét. Megtapasztalt valamit. És egyből ott volt az, hogy ezt el kell mondjam valakinek. Tehát nem az ágyban maradt, és agyon tanulmányozta az agyát, hogy éppen kivel találkoztam, és imádkozott felőle, hogy bárcsak minél többen megismernék őt, hanem kilépett a szobájából. Sőt, akárhol járt, a falujában mondta, és hívta az embereket. És a 46. vers elmondta Nátánaelnek, és Nátánael így válaszolt. Jöhet-e valami jó Názáretből? Mi volt Fülöp válasza? Nem kezdett el magyarázni, nem kezdett el különösebb teológiai értekezéseket mondani neki, ennyit mondott, hát jöjj és lásd. Gyere el velem, én oda viszlek őhozzá, és lásd meg magad. Én oda viszlek Jézushoz. Gyere velem. Én már láttam, találkoztam vele, gyere, elviszlek oda. És ez hihetetlen. Hihetetlen. De ez a kérdés, jöhet-e valami jó Názáretből? Ez volt a vallásos Natánaelnek a válasza arra, hogy Fülöp találkozott Jézussal, aki mellesleg Názáretből való volt. És amit látunk itt, az az, hogy Nátánael majdhogy nem elmulasztotta Jézust. Majdhogy nem elmulasztotta Jézust, mert ragaszkodott a vallásos tradícióihoz. És emberek elmulasztják Jézust, mert ragaszkodnak a kis vallásos elképzeléseikhez. Ezt így nem lehet, azt úgy nem lehet, szerintem. Tehát rengetegen annyira el vannak foglalva a hagyományokkal, tűzdelt, keresztény életükkel, hogy elvétik Jézust. Aki tulajdonképpen a gyülekezetet életre hívta, ezt az egész világot életre hívta, de ezt mondják, hogy hát ezt mindig is így csináltuk. És közben Isten pedig hív. Isten vezet valami újra. Isten akar valami újat mutatni. Na most néhány ilyen dolog. Én nem tudnék olyan gyülibe járni, ahol nem ismerem a pásztort. Ez egy vallásos elképzelés. Én nem érzem otthon magam, mert nem vagyok olyan közel a pásztorhoz. Sajnálom. Nem is kell, hogy ennél jobb legyen. Nem kell ismerd a pásztort. Egyébként, ha ismered a pásztort, a gyülekezet pásztorát, attól még a pokolba fogsz menni. De ha ismered Jézust, akkor a mennybe fogsz menni. Tehát nem a pásztor van a középpontban, és ezt pásztorként mondom nektek. És beszéltünk erről a házi csoporton pénteken, és jó volt erről beszélgetni. Néztük Józsué 2-t, vagyis Bírák 2-t, ahol azt olvastuk fel, hogy amíg Józsué élt, meg az ő vénjei, minden rendben volt. És aztán, amikor meghaltak, elkezdtek bálványokat imádni. Aztán, amikor, és tovább folytatja, olvassak el Bírák 2-t, amikor Isten bírákat emelt föl, akkor minden tuti volt, és jó volt, de amint a bíra meghalt, bálványimádók lettek. És tudod, mit mond ez nekem? Az, hogy annyira könnyen élünk másnak a hitéből. Könnyen. Mint egy karó az életünkben ott van. És csak elhiszem neki, mert ő mondja. De ha megkérdezném, és ez a te meggyőződésed, és meg tudnád mutatni ezt nekem, anélkül is, hogy azt mondanád, hogy mert pásztor Balázs azt mondta, vagy pásztor Csaba azt mondta, vagy pásztor Scheller azt mondta. Meg tudod ezt nekem abban mutatni, hogy Jézus mit mondott? Másnak a hitéből élni. Nem egészséges. Nem hosszú távú. És nem megelégítő. Nem megelégítő. Úgyhogy, tehát önfenntartónak lenni. Tudtad azt, hogy a pásztornak nem az a dolga, hogy téged tápláljon? Az én dolgom nem az, hogy most titeket tápláljanak. Én el tudlak vinni a kúthoz, de nem bírlak rábírni arra, hogy te igyál a kútból. Tehát neked kell inni, és neked kell enni. 23. Zsoltár azt mondja, hogy csendes vizekhez terelget. Tehát a pásztor az terelget, és oda visz, ahol egészséges eledel van, de nekem kell ennem. Nekem kell ennem. Úgyhogy a mi dolgunk pásztoraként az, hogy bátorítsunk, hogy buzdítsunk, hogy megsértsük a hústestedet, hogy kimozdulj esetleg egy vallásos poshadó vízből, és ugyanezt teszi velünk Isten, a pásztorokkal is, csak esetleg mi nagyobbat zakózunk, mert nagyobb a felelősségünk. És hogyha mi ebbe vallásos dologba vezetünk titeket, akkor mi rendesen el leszünk porolva majd. Itt is, meg az Úr előtt is. Tehát ezért beszélek úgy, ahogy beszélek, ezért vagyok bátorabban, hogy azt mondjam nektek, hogy most meg foglak titeket sérteni, mert tudom, hogy amikor előtte fogok állni, akkor nem lesz lelkiismeret furdalásom. Mert azt mondtam, és úgy mondtam, ahogy Isten a szívemre helyezte. Úgyhogy, hát engem csak a pásztor látogasson meg a kórházban, mondják. Nem fog működni. Meg leszel látogatva, ha tudunk róla. De nem a pásztor fog. Akkor ilyen kicsit be kéne tartani a gyülekezetet, hogy ez működjön. Vagy a pásztor bele fog dögleni. És nem tud az igével foglalkozni, és az imával, mert állandóan családot kell látogatnia, meg kórházba kell járnia. Tehát Isten elképzelés az, hogy a gyülekezet szolgáljon a gyülekezet felé. És nem másképp. És nem a pásztor a szuperhős. Nem tetszett a múlt héten a zene. Sajnálom. Ez van. Ha neked énekelnénk, akkor érdekelne a véleményed, de mivel Istennek énekelünk, és neki tetszik, az ő vélemény érdekel, tehát... És nem tudunk az időbe visszahaladni, hogyha zenei stílusról beszélünk. Tehát ha a mai embert meg szeretnénk fogni, a mai zenei stílust kell használjuk. Aztán, az ilyen személyes. Néha erősen fogalmazol, pásztor Balázs. Igen, igen, igen. Erősen fogalmazok. Nem véletlenül. Tudod miért? Mert a Biblia is erősen fogalmaz. Tehát lehet, hogy szereted a light kólát, és ezért szereted a light Jézust. De Jézus, ő nem light-os. Van a Bibliában egy csomó olyan rész, amit nem mutatnál meg se a vasárnapi iskolában, se nem tudom hol. de én most megmutatom nektek. Ilyen például Ezékiel 4:12. Na, mindjárt odaérek. Az egyik legnagyobb könyve a Bibliának, Ezékiel. Azt mondja neki Isten. Tehát ad neki egy utasítást, hogy valamit mutasson be, és prezentáljon Izraelnek. És kéri egy olyan tetre, ami nem egy szokásos tett. Azt mondja, tehát itt étellel kapcsolatosan, vizet is mérték szerint így áll, egyhatod hint, mindig ugyanabban az időben igyad. Mint az árpa kenyeret, úgy egyed, de emberi ganéjon süsd meg a szemük láttára. Tehát a kenyeret az emberek szeme láttára emberi kakinkkel megsüsse. Tehát Isten kérte arra, hogy ilyet csináljon. Undorító, nem? Megkérdezik, arra járnak a vallásosak, mit szarozik ott? Mit? És azt teszi, amit Isten kér tőle. És megítélik. Pedig azt teszi, amit Isten kér tőle. És aztán tovább mész, mert azért fogja a fejét Ezékiel. Így eszik majd Izrael fiai tisztátalan kenyerüket a népek között, amelyek közé elűzöm őket. De én ezt mondtam. Jaj, uram, uram! Én még nem tettem magam a tisztátalanná ifjúkoromtól fogva, mostanáig sohasem azzal, hogy elhullott vagy széttépett állatot ettem volna, és nem vettem a számba tisztátalan húst. Tehát mert neki ezt meg kell lennie. Tehát ott van, süti azon a kakin, füstölög ott meg ég, süti a húst, és meg kell ott tegye előttük. És azt mondja... Isten így válaszolt nekem, nézd, milyen rendes Isten, megengedem neked, hogy emberi gané helyett marha ganéjön süsd meg a kenyeredet. Tehát Isten nem nagyon válogatott itt dolgokba. Ha kellett valamit kommunikálni, akkor azt úgy kommunikálta, hogy kellett, ahogy szükség volt rá. De itt van még egy hely, Ézsaiás 20. Mire kérte Ézsaiást? Abban az évben, amikor Asdód alá érkezett az a hadvezér, aki Szargon asszír király parancsára megostomolta és elfoglalta Asdódot, abban az időben így szólt az úr Ézsaiáshoz, Ámoc fiához, vedd le a zsákruhát a derekadról, és húzd le a sarut a lábadról. Ő is így tett, és mezítelenül, saru nélkül járt. Mesztelenül. Hát képzeld el, te a Tesco-ban. Izus, hogy vettök, gyerekek? Eszméletlen. Akkor ezt mondta az úr, ahogyan szolgám Ézsaiás mezítelenül és saru nélkül jár 3 esztendeig, intől jelöl Egyiptom és Etiópia számára, úgy hajtja el az asszír király Egyiptom rabét és Etiópia fogjait. Ifjakat és véneket mezítelenül és saru nélkül, csupasz fenékkel Egyiptom szégyenére. Szóval, szeretné abban az időben élni, mint proféta, az úr szól hozzá, tégy valamit. Soha se tudhatod, hogy mi történik, vagy mit mond az úr. És kritizálták. És kritizálhatták, hogy hát milyen szemérmetlen. Pedig azt csinálta, amit Isten mondott neki, hogy csinálja. Aztán Máté 23. 13-tól 15-ig. Nem olvassuk föl, de Jézus kígyónak nevezi a hagyományőrzőket, hagyományőrző egyesületeket, vezetőit, akik a farizeusok és írástudók voltak. Kígyóknak nevezte. Tudod, mit jelent a kígyó? 1 Mózes 3. Sátán. Tehát lesátánozta az akkori vallásos főket, vallásos vezetőket. Lesátánozta. Sőt, János 8:44-ben azt mondta nekik, hogy ti az sátánnak a gyermekei vagytok. Más szóval Jézus azt mondta neki, anyázott nekik, mert azt mondta, hogy anyukát szexelt a sátánnak, és ti onnan születtetek. Tehát anyukádnak szexuális kapcsolata volt sátánnal, és ti ebből születtetek. Ezt mondta Jézus nekik. Ti sátán gyermekei vagytok. És azért fogalmazom másképp, hogy láss, hogy ez nem csak két szó, hanem ennek van értelme. És van egy üzenete. És Jézus nem akárkiknek mondta. Aztán ez a haba tortán, Galácia 5:12. Pál mérges. Szintén a vallásosokra. Mert azt erőltették, hogy próbálták ráerőltetni a pogányokra, hogy ők is metélkedjenek körül. Mint ahogy ők, mint zsidók, hagyománytisztelők körülmetélkedtek, de ahhoz, hogy a hitbe be tudjanak lépni, az Istennel való kapcsolatra, Jézussal való kapcsolatra, nekik is körül kell metélkedni. Ezt tanították ezek. Na most itt jön a jó tanács Páltól. Azt mondja, testvéreim, 11. verse, ha én még mindig a körülmetélkedést terjesztem, amit azt egyesek állítják, akkor miért üldöznek engem továbbra is? Ebben az esetben a kereszt egyáltalán nem okozna botrányt. Bárcsak azok, akik titeket lázítanak, a körülmetélkedésük mellett még levágnák az egész... Tehát még kasztrálnák is magukat. Tehát azt mondja nekik, hogy tudod mit, olyan pipa vagyok ezekre. Akkora kárt tesznek a gyülekezetben, és a nem hívők között, hogy azt kívánom nekik, hogy ne csak körülmetéljék magukat, hanem vágják le azt az egészet maguknak. Ezt mondja nekik Pál. És mérges. Mérges. Úgyhogy lehet, hogy a nyelvezet az nehéz lesz. Ahogy Isten szól. Lehet. De akkor is úgy fogom mondani, hogy Isten vezet. Mert mondom, nem akarok lelkiismeret furdalást az Úr előtt. Oké, tehát megváltozott hagyományok. A másik, megváltozott életek. Megváltozott életek. A 47. és 49. versben, János 1-ben, hogy olvassuk tovább Nátanael történetét, elképesztő, ami történik, mert ott van egy hitetlen ember. Mi jó jöhet Názáretből, amikor Jézusról hall. Fülöp azt mondja, hogy gyere és nézd meg, gyere és nézd meg. És azt mondja, Jézus látta, amint Nátanael közeledett felé, és azt mondta róla, nézzétek, itt van egy igazi izraelita, akiben nincs semmi hamisság. Tehát ő is egy farizeus volt. Ekkor Nátanael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus pedig így felelt, láttalak a fügefa alatt, mielőtt Fülöp idehívott. De Nátanael akkor egyedül volt a fügefa alatt. Senki nem volt körülötte. De is azt mondja, hogy láttalak. Sőt, láttam, hogy ilyen kételkedő a szíved, hogy mi jó jöhet. Tehát ismerlek. Úgyhogy még nem találkoztunk soha, de ismerlek. Mert én ismerlek téged. És erre Nátanál így válaszolt. Rabbi, te vagy Isten fia, Izrael királya. És ez bámulatos. Tehát először hitetlen, és aztán egy pillanat alatt megváltozott. Egy pillanat alatt megváltozott. Amint találkozott Jézussal, megváltozott egy pillanat alatt. Ilyen volt Pásztor Laci apukája, aki pár hete hazaköltözött az Úrhoz. Én nem ismertem őt azelőtt, én csak az után ismertem meg, mert bizonyságot tettem neki, megkérdeztem, hogy ki akar-e békülni Istennel, és azt mondta, igen. És aztán mindenki, aki körülötte volt, aki körülötte élt, előtte 60-70 évet, egyszerűen le voltak nyűgözve, hogy egy pillanat alatt teljesen megváltozott. Azt mondják, tele lett szeretettel, és mindenki, aki körülötte volt, csak szerette. Tehát megváltozott élet. Megváltozott élet. Tehát meg vagyok győződve arra, hogyha valaki bekerül Isten jelenlétébe, az élet egy pillanat alatt megváltozhat. Ott a tábla hátul. Kik vannak azon a táblán? Csak hozzuk el őket. Hívd el. Hívd el. Lehet, hogy azt mondod, hogy a büdös életben nem fog ez az ember eljönni, vagy megtérni, vagy akármi, de látjuk a példákat arra, hogy valaki Isten jelenlétébe bejön, találkozik Jézussal, akkor egy pillanat alatt megváltozik az élete. Halálból átmegy az életbe. Halálból az életbe. Sötétségből a világosságba. Úgyhogy legyünk egy olyan környezet, ahol emberek találkozhatnak Jézussal. És ezzel mondtam azt, hogy tökéletes környezet vagyunk, mert mindannyian elszúrtuk. Ez olyan, mint amilyen Jézus volt az első században. Olyan emberekkel volt körülvéve, akik elszúrták. Úgyhogy igazából ez tart lendületben. Amikor látom, és arra gondolok azokra az emberekre, akiknél láttam ezt velem együtt, hogy egy pillanat alatt megváltozott az élet. Aztán a harmadik, megváltozott látásmódok. Az 50. versben azt mondja Jézus neki, hogy azért hiszel, mert azt mondtam, hogy láttalak a fügefa alatt. Igen, mert ez egy csoda volt, mert nem volt ott Jézus fizikailag, de mégis látta. És azt mondja Jézus, tesz neki egy igen. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És tényleg ez történt. Tehát Nátanael agya elszállt, mert innentől kezdve látta azt, hogy mi történik. Ezután jön még csak a kánai mennyegző, az első csodatétele Jézusnak. Tehát itt csak beindul a gépezet, és Nátanael látja azt, hogy mi történik Jézus körül. Látja a keresztrefeszítést, látja a feltámadást, aztán a pünkösdöt, és ámulatos, ámulatos. És Isten ezt akarja, Jézus ezt akarja velünk, hogy szálljon el az agyunk azon, hogy Isten mit képes tenni. Mennyi mindent képes tenni rajtunk keresztül, itt, Szegeden. Csak emeljük fel az ő nevét. Csak hirdessük őt, tegyük őt híressé az emberek előtt, Jézust. És emlékeztek, meséltem arról, hogy volt egy haveromnak egy Volkswagen sirokkója, és valamiért csak elugrottam a boltba, és jó volt tudni, hogy van benne lóerő. És ugye az úton kipróbáltam, és odaléptem neki. Aztán volt ugyanilyen sztori, Amerikában ott meg jó nagy motorok vannak az autókban, és úgy bőgnek meg sok a lóerő. Ott is kipróbáltam egy ilyen autót, mint vezethettem valakit, az egyik pásztor odaadta, hogy valamiért ugorjak neki haza. Na most, ha látta volna, hogy mit csináltam odáig, meg vissza, akkor lehet, hogy nem adta volna oda. Nem voltak kézifékesek meg ilyenek, de azért kipróbáltam, hogy mit tud egy amerikai gép. Van benne erről. Na most, csak ennyi kellett, hogy odalépni, hogy beletaposni a gázba. Csak ennyi. És tegyük ezt gyülekezetként. Csak lépjünk oda, tapossunk bele, mert olyan erő van Krisztus testében, amúgy világszerte, de itt, ebben a közösségben. És olyan képesség, hogy sokkal többre hívott el Isten, mint ahol most vagyunk. És csak ez kell, hogy lépjünk, tapossunk bele. És szeretnék nektek fölolvasni egy látást, amit Brian Houston írt le, aki a Hillsong gyülekezetnek a pásztora. De tökéletesen alkalmazható ránk is, mert ez egy biblikus látás, és nagyon izgalmas. Azt írja, hogy a gyülekezet, amit látok, egy befolyásos gyülekezet. Egy akkora gyülekezet méretében, amit a város és a nemzet sem tud figyelmen kívül hagyni. Egy olyan gyorsan növekedő gyülekezet, amit nagyon nehéz befogadni. Egy olyan gyülekezetet látok, amely szívből dicsér és imád, ami megérinti a mennyet és megváltoztatja a földet. Olyan imádattal, reményt és hitet adó dalokkal, amik hatással vannak a Krisztus dicsér és imádó emberekre. Olyan gyülekezetet látok, ahol folyamatosan válaszolnak a bűnöket megbánó bűnösök Krisztus üdvösségre hívő szavára. Igen, az egy gyülekezet, amit látok,
Annyira függ a Szent Szellemtől, hogy semmi nem tudja őket megállítani, és semmi nem tud nekik ellenállni. Akik egyek, imádkozók, és telve vannak Isten szellemével. A gyülekezetnek, amit látok, annyira tiszta üzenete van, hogy emberek élete teljesen átváltozik, és a bennük rejlő képességek teljesen kibontakoznak az ige erején keresztül. Egy olyan üzenetük van, amit a tévén keresztül láthatnak szert a világban. Egy olyan tök könyörületes gyülekezetet látok, ahová emberek egyszerűen csak vonzódnak a leglehetetlenebb helyzetekből, egy szerető és barátságos reményteli körbe, ahol válaszokra és elfogadásra találnak. Olyan embereket látok, akik az Isten királyságában gondolkodnak. Annyira, hogy nem érdekli őket az ára. Kerül, amibe kerül. De ébredést akarnak látni. Az a gyülekezet, amit látok, teljesen odaszánt, hogy egy vezető nemzedéket neveljen ki és képezzen ki. Hogy az utolsó időkben, az aratásban munkálkodjanak teljes erővel, minden szolgálatukkal. Olyan gyülekezetet látok, amelyiknek feje Jézus Krisztus, segítője a Szent Szellem, akiknek a fókusza a nagy küldetés. Igen, a gyülekezet, amit látok, az simán lehet a miénk. Úgyhogy gyere, Dávid, zené kérlek, és hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Csak szeretnék nektek szima közben egy igét felolvasni Zsoltárok 33-ban. Hatodik vers. Úr igéje alkotta az eget. Egész seregét szájának lehellete. Csak gondolj erre most, hogy ő teremtett téged. Csodálatosan lettél megteremtve. Csodálatosan lettél megalkotva, és tud rólad mindent. Ismer téged. És azt ígéri, hogy hordozni fog téged életed minden napján. És a 13., 14., 15. versben még messzebb megy, azt mondja, letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Hívő vagy hitetlen, teljesen mindegy. Letekint, és lát téged. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. És hogy néz rájuk? Azt mondja, ő formálta mindnyájuk szívét. Ismeri minden tettüket. Isten ismer téged. Lehet, hogy te nem ismered őt, de ismer téged. És 18-19. Még mélyebbre megy. Még messzebbre megy. De az Úr szeme ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól. Éhénység idején is megtartja életüket. Gyönyörű Isten igéje. Ez a világ tele van fájdalommal. És lehet, hogy tele vagy fájdalommal. Olyanokkal, amiket nem kértél, nem imádkoztál érte. De Istentől kaptál egy ígéretet. Azt mondja, én vagyok az univerzum teremtője. Én vagyok a szívek formálója. És én elég nagy vagyok ahhoz, hogy megismertesselek magammal. Hogy megismertessem magamat veled. Hogy meglásd, hogy mindegy milyen körülmények között vagy. Mindegy milyen nehéz az utad, de tudd azt, hogy szó szerint én tartalak össze. És végig foglak vinni. Mindegy milyenek a körülményeid. És ez Isten ígérete számunkra ma. Csak adj hálát Istennek. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Csak még egy rövid történet, muszáj, hogy elmondjam. Most csak hajtsd meg a fejed, gondolkozz. Élvezd azt, hogy Isten szolgál feléd. Volt egy pásztor, aki épp ment egy előadást tartani arról, hogy Isten dicsőség az emberi testben. És találkozott a reptéren egy fickóval, aki egy biológus volt, aki mindenféle molekulákkal foglalkozott, és beszélgettek, az is hívő volt, és elmondta neki, hogy mi áradban van, merre megy, és megkérdezte ez a biológus, hogy és mi a csattanód? Az előadás végén, mi lesz az a csattanó? És azt mondja, hogy még nem tudom. És azt mondja ez a biológus, hogy tudod mit? A te csattanód legyen a laminin. És hirtelen izgalomba jött. Laminin, fantasztikus. Biztos, hogy ébredés lesz majd, amikor ez lamininről beszélek. Azt sem tudom, hogy mi az. És aztán elmagyarázta ez a biológus, hogy ez, tehát a sejtek egy bizonyos módon épülnek föl, és ez a laminin az egy fehérje, ami ahhoz kell, hogy ez a sejtek egymáshoz tapadjanak. Tehát ahhoz, hogy a test egybe legyen, és ne hulljon szét, ahhoz kell ez a laminin. És 10 és 60 ezer féle fehérje van egy emberi testben, nem tudják megmondani, hogy mennyi. De van egy bizonyos fehérje, ami azért felelős, hogy a testünk ne essen szét. Olyan ez, mint a vasbeton, kell a vas. Olyan ez, mint a test, kell a csontváz. És itt van ez egyféle a 60 ezerből. Egy, ami egy bizonyos módon van felépítve, és az a feladat, hogy ne hulljon szét a test. A sejtek szintjén. És akkor azt mondta, jó van, akkor beszélek róla. És aztán azt mondta neki, hogy de látnod is kell ezt a laminint. Úgyhogy keresd rá Google-ben. És nézzetek föl. Ki tudjuk nagyítani? Na, visszajön. Mit szóltok hozzá? Van még egy kép. Az egy igazi, egy ilyen elektromikroszkóppal készített kép. Mert ez egy rajz. Nézzük meg, hogy néz ki igazából. Tudjuk megnyitani ezt? Látjátok Jézust? Köszönjük, Urunk. Muszáj ezt is felolvassam. Kolossé 1. Ez idevaló. Csak még megkeresem nektek, jó? Addig nézzétek a képet. 15. verstől. Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus azonban pontosan megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus feljebb való minden teremtett lénynél. És azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a mennyben és a földön. Minden látható és láthatatlan lényt, míg a trónokat, urakat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a fia közreműködésével és fia számára teremtette. A fiú minden teremtménynél előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világmindenséget. Ő tartja fenn az egész világmindenséget. Ő a feje a testnek, vagyis a gyülekezetnek, ő a forrása mindennek, ő a legelső, aki a halálból feltámadt, ezért mindenben és minden tekintetben ővé az első hely. Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a fiúban. És a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. És hogy tette ezt a békekötést? Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg. Amikor Jézus meghalt a kereszten. Úgyhogy adjunk egy jó nagy tapsot az Úrnak. Csak dicsérjük őt. És álljunk fel, és énekeljünk még egy dalt.
Fejed hajt a mindenség, lábaid előtt. Neked hód a föld és ég, minden rólad beszél, mondjuk hát, szent vagy Úr. Szent vagy, Úrunk, téged áldunk, és imádunk, kegyelmed ránk talált, nincsen hasonló. Győztes angyal kórus. örök Isten, a felkent, a győztes, angyal kórus, zengő himnuszát, méltó, méltó, méltó a
Isten hírével. Szerdán találkozunk. Igazából arról akartam ma reggel beszélni, miről majd szerdán fogok. Ez ma reggel megváltozott. Úgyhogy pedig kettőig készültem mára. De nem baj, szerintem nem bántuk meg. Jó, de kapcsolatokról fogunk beszélni szerdán. A fontossági sorrend a kapcsolatainkban. Hogy hogyan, hogy Isten hogyan szabtasz meg, és hogy egészséges. Jó? Hogy Isten áldjon benneteket, és legyen egy jó közösségetek az Úrral meg egymással. Jó?